Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keressék mennyi édesatyánk a mi szívünket, iva található a Római Levél 4. fejezetében, 13 és azt követő versekben, miként szól hozzánk Isten igéje, helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk. Mert Ábrahám, vagy az utóda, nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen, ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Ezért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindnyájunknak atya, Isten szín előtt, akiben hit, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem érettünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, de feltámasztatott megigazulásunkért. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Szeretett testvéreim, amint már némelyek rájöttek, a mai igehirdetésben egy nehezebb tanításról lesz szó. Ugyanaz a téma merül föl. A két ige, az ószövetségi és az új szövetsége tehát egyik a másiknak az alapja és magyarázata. Isten beszéde a Krisztusban újjászületett embert az Ábrahám hitéből való utódnak, más szóval örökösnek, vagy gyermeknek, fiúnak nevezi, aki így, mondja az ige, Ábrahám mindnyájunknak atya Isten előtt. Ábrahám különös hite maga a hit, amivel azt akarom hangsúlyozni, hogy ha valaki nem az Ábrahám hitével hisz, nem pontosan ugyanazzal a hittel hisz, akkor az nem nevezhető hitnek. Mert csak az Ábrahám hite mondható hitnek a Szentírás mércéje alapján. Annak megfelelően, amiről az apostoli tanítás azt mondja, hogy Ábrahám, a mi atyánk, a hitben, Isten előtt, a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, amiképpen a neki szóló ígéretben Isten megmondta. Így lesz a te magod. Így lesz a te magod. Ami azt jelenti, hogy ilyen létezésben fogom léteztetni a te utódodat. De mondhatjuk többes számba is, a te utódaidat, a hit szerinti örökösöket, utódokat, fiakat, gyermekeket. Nem hétpecsétes titok e létezés megfejtése, hogy mit is jelent ez valójában a számunkra, mert ez maga a hit általi élet. A hit, az egyetlen hit, az igaz hit általi élet. Könnyebb lett volna Ábrahámnak, kedves testvérem, ha a hívők atyának akkor látta volna önmagát, amikor az ígéret fia Izsák már maga is édesapa lett volna, sőt, nagyapa lett volna. De nem így történt. Hallottátok a felolvasott igéből, egyáltalán nem így történt. Ábrahámnak akkor kellett a sok nép atyának látnia magát, amikor a feleségében, a 94 éves Sárában már megszűnt a női életfolyamat. És ő maga is már 100 esztendős, előre haladott korú volt. Izsák pedig egyáltalán nem létezett. Egyáltalán nem létezett. A láthatáron se volt. Még a földön élő emberek között ő nem létezett. Az Ábrahám hitéből való magnak, gyermeknek vagy utódnak lenni azt jelenti, hogy Ábrahámmal együtt azelőtt az Isten előtt állok, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, mint meglévőket szólítja elő. Így történt az, hogy Ábrahám a hitében kitartó és erős volt, hitetlenül nem a saját 100 esztendős és elhalt testére, vagy a 94 éves Sárának elhalt méhére gondolt, nem arra tekintett, továbbá az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt, mint aki látja a láthatatlant. Erős volt a hitben. Dicsőséget adott az Istennek, mert teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Mindezt Isten igazságul számította be neki. Ami azt jelenti, hogy mindezt Isten úgy számította be Ábrahámnak, hogy az valósággá fog válni nem sokára, hamarosan. Sokkal hamarabb, mint gondolnám. Ez önmagában is csoda, kedves testvérem. De ha itt és most megállnánk, ha ennyi volna a történet üzenete, ha csupán ennyi lenne, de nem ennyi, akkor az történelmi emlékezetnek volna a része, és egy mitikus csodává süllyedne, silányolna, de az apostol, aki újra veszi ezt a történetet, ott a római gyülekezetben, messze tovább mutat erről a pontról, messze, felfoghatatlanul messze tovább mutat erről a pontról, és azt mondja nekünk, de nem egyedül Ábrahámért íratott ez meg, ez a történet, ez az igazság, hanem hogy a hitét Isten igazságul számította be neki, ez nem Ábrahámért íratott meg, hanem érettünk. Azért, mert a hitből való élet és a hit általi élet az, amiben nekünk élnünk, keresztényeknek élnünk kell. Nekünk nincs más lehetőségünk. Mi nem léphetünk ki ebből. Semmilyen körülmény között. Nem tagadhatjuk meg. És nem vethetjük el, mint valami használhatatlan, elavult kacatot. Számolj tehát, drága testvérem, azzal, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki a hitedet akarja beszámítani a javadra. A te hitedet. Azt akarja mondani neked az Úr, amit sokszor Jézus mondott azoknak, akik meggyógyultak, hogy a te hited megtartott téged. a te javadra akarja beszámítani a hitedet. Aki a hitedet akarja igazságá és valóságá tenni. Na ezt ragadjuk jól meg, ezt a gondolatot. A te hitedet akarja igazságá és valóságá tenni. Gondolj most csak a hitvallásra, az apostoli hitvallás. Annak minden egyes tételére, gondolj csak erre az egyszerű dologra. Azt akarja Isten, hogy annak minden egyes tétele. Ha te hiszed, akkor azt számodra igazsággá tegye, valóságá tegye, kézzelfogható valóságá tegye, amelynek a legutolsó mondata az, hogy örök élet. Az örök életet akarja valóságossá formálni, tenni a te számodra. Ez az ő akarata, számolj ezzel. Tehát nekünk ilyen atyánk van, aki azt számítja be nekünk, hogy úgy hiszünk benne, mint aki a halottak közül az ő egyszülött szerelmes fiát támasztotta fel, a mi Urunkat, Jézus, akit a mi bűneinkért adott halára, de feltámasztotta a mi megigazulásunkért, a mi üdvözítésünkért, a mi örök életünkért. Nem az övéért, nem magáért tette, a miénkért, a rólunk van szó minden cselekedetében, az Isten minden teremtői munkáját beleértve. Rólunk van szó. Pál nem csak azt mondja, hogy az Isten hívő népe az Ábrahám hitéből való. Nem csak ezt mondja, ami így is olimpikoni magasságba emelt ugrólécz. Gondolj csak Ábrahám megpróbálására. Gondolj arra, akinek azt mondja az Úr, hogy menj és áldozd fel a fiadat, akit te szeretsz a hegyen, amelyet én megmutatok neked. Gondolj csak erre az egy történetre, hogy milyen úton ment végig ez az Ábrahám. Akiről azt mondja az ige, hogy mi az ő utódai vagyunk a hitben Isten előtt. Ez önmagában olimpikoni magasságba emeli az ugrólécet. De Pál még ennél is tovább megy. Az embernek lehetetlen határa fölé emeli ezt az ugrólécet. Amikor az Isten üdvösségre elválasztott népét, bennünket, a Jézus hitéből való megváltottaknak és megigazítottaknak nevezi. A Jézus hitéből való. Nem csak Ábrahám hitéből való, hanem a Jézus hitéből való. Barátkozzunk ezzel a gondolattal. Nem kevesebbek vagyunk ennél, hanem pontosan azok vagyunk. A megigazított keresztény tehát a Jézus hitével bízik mennyei atyában. Nincs más hitünk. Csak ez az egy. Nem létezik. Minden más hiszékenység vagy halandzsa, az nem hit a Szentírás mércéje szerint. Vagy a Jézus hitéből valók vagyunk, és a Jézus hitével hiszünk, vagy nem hiszünk. Ez a tényállás, kedves testvérem. Vagyis így bízunk a mennyei atyában, teljes emberi létezés a Jézus hitével azonos hit törvénye szerint történik. És az egész életünk ilyenként van a mennyei atyán kezében. Ott van a teljes életünk az ő kezében. Ott tart, hogy ő ezt a hitet váltsa valóra a javunkra, ami az örök üdvösség, az örök élet. Így lesz valóság Jézusnak, a hívőnek szóló ígérete, ami így hangzik, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az egyetlen lehetséges ima, könyörgés és kiáltás válasz erre így hangzik. Hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemnek. Legyen ez a mi imánk. Igen, nagyon komolyan imádkozzuk ezt. Sára, Ábrahám felesége, nem ezzel a könyörgéssel válaszolt. Mária viszont, akiről karácsony alkalmával hallottunk, ezzel a kérdéssel válaszolt. Sőt, még merészebben. Legyen nekem a te beszéded szerint. Tehát Sára nem ezzel a könyörgéssel, kiáltással válaszolt az Úr angyalának, vagyis Istennek, hanem magában nevetett. Magában nevetett, amikor azt hallotta, hogy a következő évben, ugyanebben az időben már fiút fog szoptatni. Gyereket fog szoptatni. Nevetett önmagában. Nem tudom, felismered ezt a nevető Sárát a saját életedben. Ez a Sára nem a történetben van a Bibliában, hanem benned van, kedves testvérem. Benned és bennem van. Nem rajtad kívül. Ott neved benned. Szentlélek körülírja és meghatározza Sárának ezt a nevetését. Lemegy a gyökeréig. Mi lehet? Mi az eredője? Miközben tehát nevetett ez a Sára, ezt is mondta közben. Miután megvénültem. Vénasszony lettem. Lehet-e még gyönyörben részem? Aztán még az én uram is vén ember. Adventkor Zakariás papról, Keresztelő János édesapjáról hallottunk, aki önmaga öreg testére tekintett, és kétségbe vonta Gábriel arkangyal Istentől reábízott igéjét. A fiúról, aki elkészíti az Úr útját. Mivel nem hitt a mindenhatóban ez a Zakariás. Keresztelő János körülmetélkedésének napjáig, ez 9 hónapnál kicsivel több idő, némának kellett lennie egy papnak. Mit csinál egy néma pap, testvérem? Isten levette a pályáról és a kispadra ültette. Onnan kellett szemlélni az Isten hatalmas tetteit. Úgyhogy semmibe nem szólhatott bele. És nem dicsőíthette az Istent. Hát néma volt. Sára hasonlóképpen, vagyis Zakariáshoz hasonlóképpen a saját elhalt méhére és vén emberré lett férjére nézett. Kitől emberileg már nem remélhetett makkozó gyümölcsöt. Nem remélhetett. Hosszú éveken át nézett Sára így az ő urára. Nem csak azon az egy napon, amikor meglátogatták őket az Isten angyalai. Már évtizedek óta. Hasonlóképpen Ábrahám is hosszú éveken át nézett így az ő gyönyörű, mert az előbbi történetekből tudjuk, hogy Sára felettébb gyönyörű nő volt. Megbűvölt el, megbabonázt azokat, akik ránéztek. Tehát így nézett rá az ő gyönyörű, de meddő Sárájára. Évtizedek teltek úgy el, drága testvéreim, hogy már nem vártak egymástól csecsemősírásban és gyermekkacajban beteljesül szerelmet. Nem vártak ilyet. Nem remélték egymástól csillagszemű gyermeket, aki beragyoghatná földhöz tapadt létüket, mullandóságukat, halandóságukat. Halljuk meg Sára fájdalmakkal teli létkérdését, mert ez egy létkérdés, ami nem a felnőtt korára ébredt 19. századi, nem a modern 20. századi, se nem a posztmodern 21. századi ember egzisztenciális gyötrődése, nem, hanem a mindenkori ember nagy Isten kiáltása. Miután megvénültem, megvénhettem, lehet-e még gyönyörben részem? Ez a kérdés. Dávid király bizalmas barátjáról ezt mondja Szentlélek. A gileádi Barzillai is eljött Rogelimből, hogy átkeljen a királlyal, a menekülő királlyal a Jordánon, hogy átkísérje őt a folyón. Barzillaj pedig igen öregember volt, 80 esztendős, és ő tartotta el a királyt. Figyeljünk, barátja volt, kedves barát, bizalmasa. Amíg Mahanaimban lakott a Saul üldözésének idején, mert igen gazdag ember volt. A király azt mondta Barzillajnak, gyere velem, és eltartalak Jeruzsálemben. Barzillaj azonban ezt mondta a királynak. Ugyan? Hány évig élek még, hogy felmehetnék a királlyal Jeruzsálemben? 80 esztendős vagyok. Hogy tudnék még különbséget tenni jó és rossz között? Vagy érzem-e én a te szolgád még az ízét annak, amit eszem és iszom, vagy tudok-e gyönyörködni még az énekesek és az énekesnők hangjában? Csak terhedre lenne a szolgád neked, Uram király. Barzillaj és Sára mindketten az ember véges lét fájdalmát megfogalmazva ugyanazt mondják. Egy angyaltól nem várjuk el, hogy ezt megértse. Ostobaság lenne részünkről. Nem várjuk el. De ez mégsem lehet számunkra a hitetlenség mentsége. Nem oldozhatjuk fel magunkat, és nem lehetünk hitetlenné. Szentlélek Barzillaj által részletezi az elhasználódott ember teher voltát. Ő nem Dávid király terhe, bár azt mondja, hogy nem akarok a terhedle lenni, királyom. Nem a király terhe ez a Barzillaj, mert a király szavára egyszerre tízva 100 szolga is kiszolgálta volna őt. Nem a király terhe, hanem önmaga elhordozhatatlan terhe, önmagának ez a Barzillaj. Önmagába roskadva elfogy az érzéki ember, amely képes volt Édennek érezni a földi életet. 80 éven, 94 éven, 100 éven keresztül, aki képes volt megismerni a neki megmutatkozó mennyei világot. Ez alatt az idő alatt. Mert valamiképpen nekünk ebben a föld életben megmutatkozik a mennyei világ is. Valamiképpen, nem a teljességében, hanem tükör által és homályosan. Aki képes volt minden lehetséges érzékszervével ízlelni, érinteni, tapintani, hallani a földi életek nevezett életet, és betelni vele. Az öregséggel azt kell megélnie ennek az embernek, bárkiről legyen szó, hogy még a földi lét marad, úgy tűnik, hogy marad, úgy tapasztaljuk, úgy érzékeljük, hogy az marad. Ő, mint kiöntött víz, elszalad, hogy párává válva teljesen eltűnjen. A fejsze, mondja Keresztelő János, a fa 1000 kar és új gyökerénél van. Ezt nem csak a farizeusoknak mondta, a szadduceusoknak mondta, akik képmutató módon mentek hozzá. Nem nekik mondta. Ez egy általános igazság. A fa gyökerénél van a fejsze. És nem csak ott van, hanem le is sújt. Ezekkel kapaszkodunk az általunk megismert lét talajába. Ezekkel a gyökereinkkel. De munkálkodik egy akarat, ami egy-egy lesújtásával elvág egy-egy gyökeret. És vele együtt elválaszt ettől a világtól. Ha tetszik, hanem ez valóság, ez így van. Többé nem lesz számunkra érezhető, látható, és végül elgondolható sem. És ez a legsúlyosabb, a legfájdalmasabb része talán, hogy még elgondolható sem lesz az a világ, amiben 1000 körömmel ragaszkodunk. Hogy ne nevetnénk tehát, ha ennek a valóságnak dacára? Ennek ellenére az Úr angyala azt mondja az elhalt méhű nőnek, a 100 éves kivéhedett embernek, hogy gyermekedre mosolygó édesanyja és apa leszel. Hát, hogy nevetne így az ember? Mindezeket számításból véve. Te nem nevetnél? Ha ugyanezt hallanád? Magadban? Titokban? Még utána le is tagadnád, hogy nem nevettem, hanem hittem benned, azt mondanád? Nem hinném. Nem ez a valós kép rólunk, amit utólag mondtam. Urunk Jézus még ennél is többet mond, amikor így szól, mindezek után. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy meglássák az én dicsőségemet. Nyilván nem a szemükkel csak, hanem a teljes lényükkel meglássák az én dicsőségemet. Azt akarom, hogy meglássák az én dicsőségemet, azt, amit nekem adtál. Majd így folytatja. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Mennyivel több ez, mint egy születendő gyerekről szóló jó hír. Azért ez a gyerek nem akármilyen gyerek, hanem a mag. Egy kicsit jelképes módon maga az új élet, az örök élet szimbóluma, metaforája. Ne csaljuk meg magunkat, drága testvéreim! A Jézus nem látó világ nem csak rajtunk kívül van, hanem a Jézus nem látó világ bennünk van. Bennünk is van. Csak úgy nem leszünk az Isten meglátására vak világ, ha kizárólag Jézus Krisztusra figyelünk. Ha az ő hangjára hegyezzük a fülünket, mint a juhók, akik a pásztoruk hangjára figyelnek, akkor, ha meghalunk és élünk, Jézus mondta, aki hisz is él, hisz én bennem, soha meg nem hal. Ő mondta. A csodák csodája viszont az, hogy az örök élet, amely Jézus Krisztusban volt, az ő keresztje által, az ő váltság műve által a miénk lesz, sőt, már a miénk. Akkor, ha elhatároztuk, hogy azonosítjuk magunkat az ő halálával, vagyis, ha Jézus hitével megkereszteltetünk Krisztusban. Krisztus azért jött, hogy beteljesítsen bennünket Isten egész teljességéig. Szentlélekkel beteljesedni nem azt jelenti, hogy kapunk valamit a mennyei atyánk, amit a mennyei atyánk ad nekünk, például ajándékokat, vagy valamiféle sámsoni erőt, szupererőt, ilyen szupermeni erőt. A ránk eljövő Szentlélekkel beteljesedni azt jelenti, leginkább azt jelenti, többit is, de leginkább azt jelenti, hogy az az élet, amely Jézusban volt, bennünk kezd el kibontakozni. De nem a feltámadás után, ahogy ezt esetleg elképzelnénk, ez nem így van, nem akkor, hanem akkor, amikor hallod az igét. Bennünk kezd kibontakozni ugyanaz az élet, nem pedig valami utánzata. Az örök élet és annak valami alantas utánzata csap össze bennünk, egyszerűbben az élet és a halál csatamezője volnánk. Itt, egész föld életünkben. Itt létünkben valamiképpen ahhoz hasonló, ahogy az elvetett magban, gondoljunk akár a búzamagra, vagy bármilyen más magra, az elvetett magban, a halálval van körülzárva a leendő új élet sirája. Mindvégig az elvetett magban a halállal van körülzárva az új élet sirája. Úgy vagyunk ennek az ádáz és antagonisztikus harcnak a küzdőtere, a csatatere. Úgy szintén ez az egész világ is az, amely velünk együtt fohászkodva és sóvárogja várva várja a váltság beteljesülését, azaz, hogy az élet végleg elnyelje a halált. Szándékosan fogalmazok így, hogy az élet diadalra elnyelje a halált, mert ez történik, mindig ez történik, nem a halál győz. Az élet nyeli el a halált. A csíra, amely a halállal van körülzárva, végül él. Az marad meg, és minden egyéb eltűnik. Az élet a haláltól elválasztó határ, tehát az életet a haláltól elválasztó határ homályos és bizonytalan. Ki mondhatja meg, hogy hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik? Fogalmazta meg Edgar Allan Poe a leglényegesebb kérdést valamikor 1844-ben megjelent Idő előtti temetés című novellájában, melyben az emberi elme legmélyebb félelmét igyekezett megragadni. De míg a költő homályos kérdésnek hagyja a halálból az életbe történő átjárás határát, addig Szentlélek az életnek a halál felett kivívott győzelmével vigasztal és tanít, miközben felerősíti a Krisztussal egybe szerkesztett voltunkat, körülzárt voltunkat, minket Isten Krisztussal zárt körül, testvéreim. Akármit mondjunk is. És nem a halál van közelebb hozzánk, hanem Krisztus. Minden csak utána történik. Az első burok, amely bennünket körülvesz, nem a halál, nem az élet, hanem Krisztus. Minden egyes péter, amit bennünket körülfog, az csak utána következik. A Krisztus halálával való egybezártságunkban az a különös, hogy még az elhaló mag nem érzékeli a benne kibontakozó új életcsirát. Vegyük ezt komolyan, mert ez biológiai, fizikai tény. Az elhaló mag nem érzékeli a belőle kibúvó új életcsirát. De fordítva, az új életcsira, az új élet igenis érzékeli, sőt, valami titokzatos, számunkra felfoghatatlan módon a maga mögött hagyott elhaló porhüvelyt szinte felemészti, elnyeli. Elnyeli. Az élet nyeli el a halált, nem fordítva. És ez a szemünk előtt történik. Már úgy a szemünk előtt, hogy tudjuk, hogy mi történik a föld alatt az ilyen elvetett maggal. Így vagyunk ezzel a saját testünket illetően is. Testi létem az atomjaira széteső porrá és hamuvá, majd egyetlen leheletnyi párává váló múlt vízhangja, semmi egyéb, vagy még annyi sem. Az elhaló test és annak ó embere tehát nem érzékeli a benne kibontakozó új élő szellemi pneumatikus embert, az új teremtést. Fordítva viszont, az új teremtés mindent érzékel. A szellemi, pneumatikus ember, a mennyei ember mindent érzékel. Pál azt mondta, érzékember nem foghatja fel Isten lelkének, az Isten szellemének, pneumájának munkáját, de fordítva viszont igen. Nem én találom ki, minden le van írva a Szentírásban, neked kedves testvérem, ez az egész tanítás. Ott van az igében, ezt jelenti az, hogy Istentől születtünk. Hogy sem földi hatalom, sem a pokol hatalma nem győzheti le Isten lelkét. Az ember szellemében az belső legyőzhetetlenség. És ez a mi örök vigasztalásunk akkor, amikor saját előregedő testünkre, vagy egymás előregedő testére nézünk, és nem várunk már semmit magunktól, se a másiktól. Még akkor is van vigasztalásunk. Örök, felemelő, mennyei, boldog vigasztalás. Ragadjuk meg ezt. Amen.
Szerető
mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy tanítasz bennünket az örök életről, amint elnyeli diadalra halált, amely a testünkben is munkálkodik, és köszönjük azt, hogy rámutattál erre a te hatalmas munkádra és dicsőségedre, amiben kimondod nekünk a te akaratodat, hogy azt akarod, hogy mi ott legyünk veled, és meglássuk a te dicsőségedet. Segíts, mennyi édesatyánk! Segíts bennünket, földhöz tapadt életünket és hitetlenségünket a hitre, az egy igaz hitre, hogy hitáltal ezt a hatalmas igazságot és valóságot tudjuk megragadni, magunkhoz kapcsolni, hogy a te lelkeddel ezt a csodálatos munkádat végezzed bennünk, miközben táplálsz bennünket a te ígéddel, a te igazságoddal és a te életeddel, itt, ebben a gyülekezetben, adunk, hogy ne vessük meg a hozzánk szóló ígét és tanítást, hanem ragadjuk meg és öleljük magunkhoz, mint egyetlen menedékünket és örök vigasztalásunkat, hogy valóban megvigasztaltak legyünk, akkor, amikor nevetünk mullandó életünkön, és akkor, amikor hitetlenkedni akarunk, halván a te ígéreteidet. Urunk, segíts meg, hogy higgyünk. A reménység és minden hitetlenség és minden lehúzó erő ellenére higgyünk benned, és téged lássunk, Úr Jézus Krisztus, aki ezt a hatalmas győzelmet nem magadnak szerezted, hanem nekünk, és nekünk is adtad. Munkálkodj tehát bennünk csodálatosan, titokzatosan, de ugyanakkor valóságosan és időnként mégis kézzelfoghatóan, hogy mi a te boldog gyülekezeted legyünk itt Vörösverényben. És könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk tekinteni a szeretteinkre is, és így tudjunk kiáltani az ő életükért is, Urunk, hogy add meg nekünk a te lelked által, hogy téged lássunk, téged ismerjünk, és hozzád ragaszkodjunk, felettébb hozzád vágyakozzunk, bármi is következzen a ránk váró időben. Így kérünk, hogy fogd a kezünket, és vezess, Urunk, ebben az életben a te szent nevedért, hogy hozzád érkezzünk meg a te szent akaratod szerint. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, kezdek imádkozzunk az Úr Jézustól tanult könyörgéssel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentléleknek vigasztaló jelenléte minden igazságra elvezérő bölcsessége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi élünk. Amen.